Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót, amint írva található. A 139. Zsoltárban a 13. verstől a 18. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. Isten igéjét olvasom a 139. Zsoltárból, a 13. verstől a 18. versig. Te alkottad veseimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál. Bármelyik egy sem volt meg belőlük. Mi drágák nekem szándékaid, Istenem, mi hatalmas azoknak száma. Számolgatom, de több a homok szemeknél, s a végén is csak nálad vagyok. Istenünk áldja meg az ő igéjét, és imádkozzunk azért, hogy szívünkbe fogadjuk üzenetét. Mennyi atyánk, anyák napja van, amikor megemlékezünk az édesanyákról, akik oly sokat tettek érettünk. Köszönjük azt, hogy a teremtettség rendjében úgy határoztál, hogy vannak, akik gondot viselnek rólunk, gondot viseltek rólunk, akik szeretetükkel példát adtak nekünk, és most megemlékezhetünk őróluk, vagy megölelhetjük őket, ha megadtad Isten kegyelméből, hogy velünk legyenek. Add meg, hogy bárhogy is van, tudjuk te előtted most szívünket megnyitni, hogy a te szereteted tudjon betölteni bennünket, kipótolni mindazt, ami talán most hiányzik ebben a pillanatban. Tudjon megvigasztalni bennünket, hogyha nagy veszteségért, mert nincs már mellettünk az, aki a legjobban szeretette világon. Így kérjük most ezt az Isten tiszteletet, szenteld meg a mi számunkra, hogy a te gondolataidat és szándékaidat kutassuk, és abban felismerjük helyünket. Szenteld meg tehát az édesanyákra való emlékezést, és add meg, hogy lélekben közelebb kerüljünk te hozzád, teremtő Istenünkhöz. Amen. Kedves testvérek, Istenünk igéje, amelynek alapján a mai napon az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Máté evangéliumában, a 12. fejezetben, a 46. verstől az 50. versig eképpen. Még beszélt a sokasághoz, amikor íme anyja és testvérei megálltak odakint, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt neki. Íme anyád és testvéreid odakint állnak, és beszélni akarnak veled. Ő azonban így felelt annak, aki szólt neki. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? Erre kinyújtotta kezét tanítványai felé, és így szólt. Íme az én anyám, és az én testvéreim. Mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, anyák napja van, és ez az az ünnep, amikor megállhatunk a csoda és a misztérium előtt, hogy mit jelent megszületni a világra, és mit jelent az, hogy az Isten bennünket is használ. Mit jelent az, hogy a teremtettségi rendben ott van a nő és a férfi, és a kettő egységéből megszületik a gyermek. Mert az ember, az férfi és nő, és a kettő együtt az ember, az Isten képmása. Nem elszakítható és nem elválasztható. És amikor az anyák napját ünnepeljük, akkor is úgy kell néznünk ezt az ünnepet, hogy nem lehet külön választani az édesanyát az édesapától. Mint ahogy a nyelvünk is tartalmazza ezt a kifejezést. Mind a kettőre szükség van, hiszen önmagában a nő nem válhat anyává. És egy család életében is mind a kettő nagy tragédia az is, hogyha az édesanya hiányzik, vagy az, hogyha az édesapa hiányzik. És úgy teljes és úgy egész, hogyha mind a kettő megvan. Anyák napja van tehát, és ez az ünnep, egy lelki ünnep, bár gyökereit tekintve már az ókori görögöknél is megünnepelték például Zeus édesanyját, Réát. Tehát egy ősi ünnepről van szó szellemiségét tekintve, mivel az anyasság az mindig nagy misztérium és titok volt. Az élet születése. 1914-ben vezették be Amerikába ezt az ünnepet, és Európában az első világháború után terjedt el, és Magyarországon 1928-ban lett hivatalosan iskolai ünnepé, vagy onnantól kezdve. De hogyha tágítani akarom a kört, akkor ezen az ünnepen keresztül mi mélyebbre tudunk nézni, annál, mint amit mondjuk a világ mutat. Mint ahogy már mondtam, fontos az egyenrangúság, és az, hogy az édesanyák szerepét együtt nézzük a családdal, és együtt nézzük a férfit a nővel. Mégis azért vessünk néhány pillantást az édesanya szerepére, mind az életünkben, mind a teremtettségi rendben. Ugye az édesanya az, aki testében hordozza, és akinek a testéből kiformálódik a megszületendő gyermek. Különös kapcsolatban van a gyermekkel, és ezt a kapcsolatot nem lehet semmilyen sem hasonlítani, hiszen együtt vannak. Egy test ő vele. És már a méhen belül kialakul egy kommunikáció, már az édesanya gondolatai és érzései, egész lénye és jelleme hatást gyakorol a gyermekre. Majd aztán később, amikor megszületik a gyermek, amikor az édesanya átéli a szülés fájdalmait, amikor aztán meglátja a megszületendő gyermeket, akkor azonnal kialakul egy másfajta kapcsolat, azonnal elkezdődik valami új, hiszen látom azt, akit eddig nem láttam, kezeimmel fogom azt, akit eddig bensőmben érezhettem, és az édesanya elkezdi azt a nehéz és hosszadalmas kísérést és nevelést, amit az életre való felnevelést jelenti. Az életadás misztériumában tehát ott van a férfi és a nő is, de a nő az, aki egész testével és lényével átéli ezt, és egészen mélyen, különös kapcsolatba kerül a gyermekkel. Mondhatnánk azt is, hogy kezdeti állapotunk az volt, hogy én egy vagyok az édesanyámmal. És ezt a belső kapcsolatot, még hogyha én most erről nem is tudok, és soha nem gondoltam ebbe így bele, ez a kapcsolat ott van a lelkemben. És olyan hatásokat őrzök, amit nem tudok tudatos szinten felhozni, amit hordozok egész valomban, és olyan mélyen hordozom, és olyan mélyen befolyásolja az életemet, hogy csak az Isten látja ezeket a szálakat. Ő tudja, hogy miért formálódtam olyan emberré, amilyen ember vagyok ma. Ő ismeri igazából a lelki összefüggéseket, milyen kapcsolatom volt már anyaméhen belül az édesanyámmal, hogyan nevelkedtem egy családban, milyen terheket hordoztam, milyen ajándékokat kaptam, milyen feszültségek kerültek az életembe. De az Isten így látta jónak, úgy határozott, hogy kiválasztotta az én édesanyámat, és kiválasztotta azt a családot, ahol felnevelkedtem. Lehet persze erről vitatkozni, és el szeretném azt kerülni, hogy valami olyan nagy piedesztára és olyan magasságba tegyem most az édesanya szerepét, vagy az édesanya jellemét, hogy már rá sem tudunk nézni. És mindjárt bűntudatunk van, hogy mi mennyivel tartozunk. Én úgy gondolom, hogy ennél sokkal közelebbi ez, és sokkal természetesebb az édesanyja szerepe, és kell, hogy természetesebb legyen, mert különben sok baj és sok lelki probléma fakadhat belőle. Mert fontos ragaszkodni az édesanyánkhoz, és a legjobbnak, és a legtisztábban látni őt, de aztán később, akarva akaratlanul is, amikor elkezd az élet bennünk tudatosodni, és az énünk is kialakul, sok mindent láthatunk szüleinkben, ami nem biztos, hogy pozitív. És ha csak pozitív dolgokról beszélünk, akkor talán elkerüljük azt a nagy lehetőséget, hogy a valósággal nézzünk szemben. Mert lehetnek bennünk feszültségek, mert lehetnek bennünk nagy ajándékok, amit kaptunk a szülőktől, édesanyáktól, de lehet, hogy valaki sír a lelkében. Lehet, hogy valakit meg kell vigasztalni. Mert nem minden úgy történt, mint ahogy talán éppen édesanyja szerette volna. Mert oly sokszor van az, hogy az édesanyák is elhatározzák, hogy milyen szépen és jól, és sokkal jobban fogják nevelni a gyermeket, mint ahogy őket nevelték. És aztán ott van az a különös fordulat az ember életében, amiről a Szentírás beszél, hogy igen, ott van az atyáinktól örökölt hiába való életünk, ott van az emberi gyarlóság, ott van az emberben az a készség és képesség, hogy bármennyire is szeret, mégiscsak a szeretetében hordozza azt a hiányosságot, hogy nem tudunk tökéletesek lenni. Sem anya, sem gyermek. És ebből a felismerésből oly sok minden fakadhat. Egyrészt jó is, hogyha így látjuk magunkat és szüleinket is, és meg tudunk bocsátani, ha van valami sérelem a szívünkben. De viszont is, hogyha a szülő úgy gondol a gyermekére, ó, mennyi mindent megtettem, éretted, és most nem hálálod ezt meg. Ezért is szükségünk van Istenre, a magasabb szellemi valóságra, aki mindent a helyére tud tenni, jót és rosszat. És mindennek helye van az életünkben, minden tapasztalatnak és tapasztalásnak. Mert ezáltal formáltatunk azzá az emberré, akivé most vagyunk. És talán mondhatjuk, ó, nekem a csalódásokra nem volt szükségem. De szükségünk volt. Biztonságot adó és elfogadó szeretetre is szükségünk volt és van. És ezt a szeretetet először édesanyánktól kaptuk meg. Ő volt a biztonság. Ő volt az, aki odafigyelt ránk. Ő volt az, aki elfogadott bennünket. Tehát az édesanyja szerepe mindenképpen meghatározó. Egy egész életre szóló alapot ad a gyermek számára. És ezt a szerepet, vagy ezt a lehetőséget, ezt a kegyelmi állapotot, ezt az Isten adta neki. Az anyai szeretet azonban bármennyire is a tökéletességet közvetíti, mint ahogy mondtam, lehet véges és törékeny, de mégis meghatározó. Az anyai szeretetből tanulhatjuk meg a hitet, a bizalmat, megtanulhatjuk az elengedést, édesanyánktól tanulhatjuk meg, mit jelent áldozatot hozni, mit jelent lemondani, mit jelent adni a kevésből is, mit jelent hittel a jövőbe nézni, és mit jelentenek azok a lelki értékek, amelyek igazából az életünket tartalmassá teszik. Hagy olvassak el egy rövid történetet, amely visszautal az édesanyjával való kapcsolatra és az anya méh állapotára. Egy várandós anya két gyermeket hord a méhében. Az egyik egy kis hívő, a másik egy kételkedő. A kételkedő azt kérdezi, te hiszel a születés utáni életben? Hát persze, mondja a kis hívő. Az itteni életünk arra való, hogy felkészüljünk a születés utáni életre, hogy elég erősekké váljunk arra, ami ott kint vár bennünket. Butaság, mondja a kételkedő, ez nem igaz. Hogyan nézhet ki a kinti külső élet? Pillanatnyilag még nem tudom, mondja a kis hívő, de biztos sokkal világosabb, mint itt bent. Talán lehet, hogy a szánkkal fogunk enni, és a lábunkkal fogunk menni. Lehetetlen, mondja a kételkedő, megyünk a lábunkkal és eszünk a szánkkal? Micsoda értelmetlenség. Ez egy fura ötlet, hogyan is működhetne? Itt van a köldökzsinór, ami biztosítja a táplálékot. Nem lehetséges élet a születés után, hiszen ez a zsinór már így is túl rövid. Hát persze, hogy működni fog, csak minden egy kicsit másként fog kinézni, mondja a kis hívő. Sohasem fog működni, véli a kételkedő. Még soha senki nem tért vissza a születés után. Születés után vége az egésznek. Az élet nem más, mint egy nagy, sötét tortúra. Még ha nem is tudom pontosan, milyen lesz a születés utáni élet, mondja a kis hívő, de azt tudom, hogy találkozni fogunk az édesanyánkkal. És ő nagyon vigyáz majd ránk. Anya, te hiszel egy anyában? Hát hol van? Kérdezi a kis kételkedő. Itt van körülöttünk. Mi benne vagyunk, és általa létezünk. Nélküle nem létezhetnénk, válaszolja a kis hívő. Mire a kételkedő? Soha nem láttam még semmilyen anyát. Nincs is ilyen. A kis hívő elgondolkodik egy pillanatra, majd így szól. Néha, amikor nagyon csendben vagyunk, hallhatod, ahogy énekel, vagy érezheted, amikor megsimogatja világunkat. Minden esetre én hiszem, hogy az igazi életünk a születés után kezdődik. Ez a kis történet úgy elvisz bennünket abba a belső világba, ahonnan persze mi nehezen tudjuk felhozni az emlékképeket. De az életünk elkezdődött, és ki mennyi esztendőt már itt él a földi világban. És az élet iskolájában, az életre való felkészülésben bizony az édesanyánk meghatározó. Az ő mintája egész életünkre elhat. Thomas Edison így írt az édesanyjáról, amikor visszaemlékezett rá. Nem sokáig élt az édesanyám, de olyan hatást gyakorolt rám, amely egész életemben végigkísér. Korai nevelésének jó hatásait sohasem veszíthettem el. Ha nem az ő megbecsülése és hite kísért volna életem kritikus időszakaiban, sohasem lettem volna felfedezővé. Mindig felelőtlen fiú voltam, és egy másfajta lelkületű édesanyával nagyon elromlottam volna. De szilárdsága, édessége, jósága hatalmas erőként tartott a helyes ösvényem. Édesanyám alakított engem. Emlékezete mindig áldás maradt számomra. Tehát a minta az meghatározó. És nagyon jó az, hogyha ez a minta pozitív. De mi van akkor, hogyha negatív? Akkor is helyére kell tenni. Meg kell tisztítani annak az embernek az életét, akiben az anyakép nem pozitív. Én úgy gondolom, hogy az Isten elé kell ezt vinni. Az Isten előtt kell a lelkünket kiönteni. Úgy, hogy megfelelő tisztelettel és szeretettel fogadjuk el azt, akit az Isten adott édesanyaként, és mindaz, ami a lelkünkben összegubancolódott, azt az Isten kezére bízzuk. És külön választjuk. Elszakítjuk ezt a tapasztalatot, ezt a belső görcsöt és csomót, és odaadjuk az Istennek, bonts ki. Bonts ki. Rendezd el bennem. Hogy megmaradjon bennem a szeretet, hogy megtaláljam az életemben a helyes utat, hogy ne váljak különböző lelki kényszerek rabjává. Különböző krízispontok vannak tehát. Az elrontott gyermek-szülő kapcsolat egy ilyen krízispont. Ehhez szükségünk van egyrészt az újonnan születése. Ugye milyen érdekes, hogy Jézus Krisztus is erről beszél, szükség nektek újonnan születni. Bemenni az Isten jelenlétébe és valóságába. És ugyan testben megszülettünk, de itt a földi világban még egy második születésre is szükségünk van, a lelki újonnan születésünkre. És akkor ugye láthatjuk, hogy mennyi gond is van-e világban. Mennyi önértékelési válság fakad abból, hogy rossz volt a szülő-gyermek kapcsolat. Mennyi életvezetési nehézség, túlzott függés. A gyermek nem tud leszakadni a szülőről, vagy éppen a szülő nem tudja elengedni a gyermekét. Vagy a csonka családok problémája, hogy eleve egy szeretetvesztésben nő föl a gyermek. És ezt a szeretet hiányt nehezen tudja pótolni, vagy mindig pótolni akarja valakitől, de az a valaki soha nem tud annyi szeretetet adni, mint amennyi hiányzik. Hát ezt az űrt, ezt a belső válságot az Isten képes begyógyítani és orvosolni életünkbe. A szeretetvesztés, ami pótolhatatlannak tűnik, akár úgy, hogy elveszítjük édesanyánkat, vagy úgy, hogy az élet különböző viharaiban megromlik a kapcsolatunk, és nem volt meg az a szeretet adás és az a szeretetben való elfogadás, akkor mindezeket igenis oda kell vinnünk az örökké való Isten kezébe, mert ezek létfontosságú dolgok életünkben. És ezekre gyógyírt megoldást ad a Krisztus szeretete. Az Isten szeretete. Mert a szülők lényegében az Isten reprezentánsai és bemutatói. A szüleink lényegében ajándékba kaptak bennünket, és mi nem a szülőké vagyunk. Nem az ő tulajdonai vagyunk. És ezt világosan kell látni mind szülőnek, mind gyermeknek, de kellő tisztelettel kell egymást szemlélnünk ebben az állapotban, és ebben a kegyelmi állapotban, mert ebben ajándék van. És fel kell nőni. Fel kell nőni mind szülőnek, mind gyermeknek. Felnőni pedig átkozottul nehéz feladat. Mondja Fitzgerald, sokkal könnyebb az egyik gyermekkorból átsiklani a másik gyermekkorba. És mindig valahogy megmaradni egy kicsit gyermeknek. Persze, lelkünkben azért megmaradhat gyermekségünk, és mindaz, amit hordozunk. De mégiscsak a felnőtté válás útján el kell indulni, és mindent a helyére tenni. Az édesanyja szerepe tehát a felnőtté válás útján is, és a család szerepe a felnőtté válás útján meghatározó, de még meghatározóbb az, hogy mit kezdünk mindazzal, amit kaptunk. A jóval és a rosszal. Még meghatározóbb a személyes hozzáállásunk, mert az a legmeghatározóbb. Mert hány embernek talán éppen nem volt sikeres, hogy így mondjam, az élet kezdése, milyen nehéz körülmények közé került, és mégiscsak emberré formálódott, és legyőzte a nehézségeket. Mert a személyes hozzáállásunk, és életvezetésünk, és hitünk, és az Istennel való kapcsolatunk az egészet megváltoztatja, és termékenyé tudja tenni. És aztán végül rádöbbenünk, hogy nincs is rossz anya és rossz apa, mert mindenkitől tanultunk. És mindenkitől kaptunk. Láthattuk az imént felolvasott evangéliumban, hogy Jézushoz is oda megy édesanyja és az ő testvére, és megszólítják őt, sőt, ki akarják hívni, miközben ő tanít. Itt már a felnőtt Jézust látjuk, nem a 12 éves Jézust, aki után elmentek a szülei, és szépen kézen fogták, és elvezették a templomból, mert neked velünk kell jönni. Hanem itt már a felnőtt Jézust látjuk, aki természetesen már túl van azon, hogy elveszítette nevelő apját, Józsefet, és ugye édesanyja maradt az ő számára. De elkezdte már a tanítást, és ugye jött az édesanyja, aki viszont beszélni szeretett volna vele most és azonnal. Mit tesz Jézus? Hát ugye azt várnánk el, hogy Jézus kimegy, hiszen az édesanyja jön. Azonban Jézus valami furcsát tesz és mond. Ő ezt mondja, ki az én anyám és kik az én testvéreim? Erre kinyújtotta kezét tanítványai felé, és így szólt, íme az én anyám és az én testvéreim. Mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. Tehát mintegy a család, az édesanyához fűződő kapcsolat már szellemi értelemben értendő. Nem földi síkon és nem emberi mértékkel mérít Jézus, hanem isteni mértékkel. Ezzel természetesen nem tagadva meg az édesanyjához fűződő kapcsolatát pusztán, helyére téve azt. És mintegy tovább mutat a mi számunkra is, hogy igazából a család és az otthon, és amit ott tanulunk, az az életben való helyünk megtalálásához segíthet a legjobban, hogy megtaláljuk aztán majd a fivéreinket, a nővéreinket, meg megtaláljuk az édesanyánkat. Most szimbolikusan értve, mindazokban, akik között élünk. És aki cselekszi az Isten akaratát, és aki tisztán éli azt meg, erre a titokra mutat rá Krisztus, az olyan közel áll hozzánk, mint a legközvetlenebb hozzátartozónk. Mint a családtagunk lenne. Ugyanaz a szeretet és ugyanaz a kapcsolat bontakozhat ki, mint az édesanyánkkal, mert akik cselekszik az Isten akaratát, azokkal nekünk ugyanolyan lelki, szoros kapcsolatunk van, ami az Isten útján járunk. Ezt a lelki kapcsolatot tudnám még aláhúzni természetesen ismét egy példával, amely az imádságra mutat rá. Mert például egy édesanya nagyon sokat tud tenni a gyermekéért azzal, hogy imádkozik érette. És az imádság az téren és időn túl mutat, és az Istennel kapcsolja össze a gyermeket. Azért, hogy a gyermek majd találja meg az útját, amikor lehet, hogy már az édesanyja nem lesz ott mellette. Az édesanyja imádsága tehát hatással van a gyermek életére, és erről egy rövid történetet olvasnék fel ismét, egy személyes beszámoló. Fiatal koromban ateista akartam lenni, de valamit sohasem tudtam figyelmen kívül hagyni. Nem voltam képes elfelejteni édesanyám szeretetét és jellemét. Apám hirtelen haragú ember volt, és amikor fellobbant, édesanyám kistestvéremmel együtt elvitt a hegyoldalra, és ott letérdelve imádkozott értünk. Édesanyám a nehézségek és apám kegyetlen bánásmódja miatt hamarosan sírba került. 21 éves koromban kegyetlen, megkeményedett és végtelen gonosz ember lett belőlem. Egyszer közel jártam régi otthonomhoz, és ellenállhatatlanul kényszerített valami, hogy nézzem meg még egyszer azt a helyet, ahol édesanyám imádkozott értünk a domboldalon. Minden olyannak tűnt, mint amilyen régen volt. Mintha a fűben azóta sem járt volna senki. Leültem, ismét hallottam az értem imádkozó hangot. Minden rossz szokásom és Krisztussal szembeni elutasításom eszembe jutott, és teljesen összetörtem. Nem távoztam addig onnét, amíg el nem fogadtam a megváltót. Édesanyám imái meghallgatást nyertek, és most élő tanúja vagyok az édesanyai hűségnek és az imákat meghallgató Isten irgalmának. Láthatjuk tehát, hogy hogyan hat talán egy kétségbe esett anya imádsága, aki elmegy egy domboldalra, és ugyan kiemlékszik már arra. De igazából Isten az, aki emlékszik és megemlékezik azokról az imádságokról, amiket bárki is mondott el érettünk, és különösképpen megemlékezik az édesanyák könyörgéseiről. Tehát sorsfordító, Ebben az esetben és a történetből láthatjuk, az édesanyja szeretete, amely hűséges volt, és az arra való emlékezés. És láthatjuk itt, ahogy a fiatalember életében a megbocsátás is megérkezik ezen keresztül. Látja saját életét, látja elrontott útjait, és nem tud tovább menni úgy, hogy mintha semmi nem történt volna. Pedig annyiszor tovább ment. De egyszer csak lett egy pont, amikor már nincs tovább, nincs hova menni, nincs más út, mint visszatérni a kezdethez, a teremtés pontjához, az Istennel való egységhez, akit lényegében az édesanyja képviselt, és az a szeretet, amire emlékezett. És erre szeretnék rámutatni, hogy az Istennel való újrakezdés hasonlatos ahhoz, mintha lelkiképpen találkoznánk édesanyánkkal, mert Isten az, aki valóban, és tisztán, és őszintén szeret bennünket. Teljesen és tökéletesen, és azt a szeretetet, amit keresünk, bárkiben is keressük, Istenben találhatjuk csak meg igazán. És hogyha az elválás és a szükségszerű elszakadás bekövetkezett a földi szülőkkel kapcsolatban, Isten bennünket magához fogad. És ezt a befogadást és elfogadást, ezt mindnyájon átélhetjük. Erről így beszél a Zsoltárok könyve. Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. Hálát adhatunk tehát Istennek az édesanyákért, a szüleinkért, mindazért, amit egy életúton kaptunk, mindannak a fényében, amit eddig elmondtam. Jót és rosszat, mindent letéve az Isten kezébe, megszentelve az ő emléküket, köszönetet mondhatunk nekik és az örökké való Istennek. De akárhogy is történik, akármi is történt az életünkben, szerencsések vagyunk akkor, ha az édesanyánk megtanított mindarra, amire szükségünk van az életbe, és mi ezt tovább tudjuk adni. De hogyha már minden földi szál elszakadt, vagy hogyha felnőtté válásunk útján kellett valamilyen szinten távolságra kerülnünk is tőlük, tudnunk kell azt, hogy az Isten magához fogad bennünket, és ebben az elfogadásban, és ebben a befogadásban válhatunk igazán felnőtté. Úgy, hogy az életünkben mindannak, amit a családtól kaptunk, amit szüleinktől kaptunk, helye van, értelme volt, és célja van most is. Így áldja meg Isten szeretetünket, emlékezésünket, és áldás mondásunkat az édesanyákra, és adja meg nekünk, hogy mi mindnyájan megtaláljuk az életünkben a helyes utat, a helyes irányt, és mi is tudjunk áldott emberek lenni, akik az Isten teremtettségi rendjében megtalálták helyüket. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Mennyi atyán, köszönjük, hogy adtál mellénk szerető szülőket, és adtál mellénk olyan embereket, akik végig kísérnek egy életen át. Add meg, hogy hálát adjunk mindazért, amit megtapasztalhattunk eddig, és ami tökéletlen volt, vagy ami a tökéletesség szent mértékét nem ütötte meg a mi életünkben, ami hiány az életünkben, és amit úgy érezzük, hogy elromlott, vagy elrontottuk, azt a te kezedre bízzuk. Tudván azt, hogy a te akaratodból minden a javunkra válik. Tudván azt, hogy benned van elfogadás, szeretet, és ismersz bennünket, és hozzád mehetünk újonnan születésért, hozzád vihetjük családi kapcsolatainkat, gyermekeinket, szüleinket, szüleink emlékét, vagy az elválás fájdalmát, ha a gyermek elveszítette a szülőt, vagy szülő elveszítette a gyermekét. Te gyógyítsd mindazt, ami lelkünkben talán ketté szakadt, ami lelkünkben megkötöz bennünket, te szabadíts meg. Szabadíts meg arra a felismerésre, hogy mindenki, ami testvérünk és édesanyánk, aki cselekszi az Isten akaratát. Hát, hogy szellemi módon lássuk a földi dolgokat, és tudjuk felismerni benne a te akaratodat, és köszönjük, hogy te magadhoz fogadsz bennünket, és teljessé tudod tenni azt az életet, amit itt élünk a földön. Így legyen áldás minden édesanyja életén, aki elvállalja, és aki vállalja a gyermek áldást. Áld meg magyar nemzetünket is, hogy egyre többen vállaljanak gyermeket. Látod, hogy mennyi sebből vérzik társadalmunk és életünk. Látod, hogy mennyi akadálya van, és mennyi de van, ami megakadályozza a gyermekek megszületését. Adj több hitet, adj bizalmat, és adj több elfogadást a nemzetnek, hogy elfogadjuk mindazokat, akik a te világodból megérkeznek ide a földi világra, a mi országunkba. Így kérjük tehát, áld meg gondolatainkat, érzéseinket, légy a gyászolókkal, a betegekkel, az özvegyekkel és az árvákkal, te légy az ő támogatójuk és vigasztalójuk, most pedig hallgass meg egyéni könyörgésünket és imádságainkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod imádságainkat. Most pedig mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Tegyük Istenünk áldását. Isten szeretete és gyógyító kegyelme vegye körbe életünket, és tegyen áldottá bennünket Jézus Krisztus nevében. Amen.